Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Kampány indul a független színházak és társulatok támogatására. Az e-színházat is működtető alapítvány a Magyar Színházakért karöltve a Katona József Színházzal, az Örkény Színházzal és a Radnóti Színházzal indítja a támogatási kampányt. Emellett közösségi gyűjtést is szerveznek a független színházak és társulatok finanszírozásának megsegítésére június 12-től július 31-ig. A független színházak és társulatok a 60-as évektől kezdve motorjai és részben megújítói a magyar színházi életnek. Közös érdeke és felelőssége tehát úgy a színházi szcénának, mint a kultúrát szerető és fogyasztó közönségnek, hogy segítse és támogassa őket, különösen akkor, amikor drasztikusan lecsökkent a központi forrásokból számukra juttatott finanszírozás. Félő, hogy 2024 őszétől számos meghatározó társulat előadására már nem lehet jegyet váltani, a darabjaikat már nem lehet megnézni, mert a társulatok működése komoly veszélybe kerül. Az alapítvány a Magyar Színházakért kötelességének érzi, hogy támogassa azokat a meghatározó független színházakat és társulatokat, akiknek most tehát a fennmaradása a tét. A jelen kezdeményezés mellé állt számos színész, rendező, író, dramaturg, riporter és alkotó, akik szintén kiemelten fontosnak tartják ezt a kezdeményezést, és maguk is aktívan tesznek ezen jó ügy érdekében. Többek közt Alföldi Róbert, Geszti Péter, Hály János, Kovács Adél, Mácsai Pál, Máté Gábor, Nyári Krisztián, Schmidt Zoltán, Weiser Alinda és Závada Péter.
Koncert.
Holokauszt emlékkoncertet ad a Metrum Ensemble. A kamara együttes a holokauszt 80. évfordulója alkalmából szervezett emlékév keretében lép fel a Rumbach zsinagógában. A műsoron szereplő művek közül több is az első alkalommal hangzik el Magyarországon. A Metrum Ensemble a magyar zenei élet markáns szereplője, klasszikus zeneművek rendhagyó előadása, képzőművészeti és színházi kóprodukciók, ősbemutatók sora fémjelzi tevékenységét. 2012-es debütálása óta jellegzetes művészi látásmóddal és következetes munkamorállal valósítja meg művészi vízióit. A gazdag hangszerelésű, nagy létszámú kamara együtteseket felvonultató programban két klasszikus zeneszerző, Mendelssohn és Ravel tölti be a központi szerepet. A virágzó zsidó-európai jövőbe mélyen hívő zenéjük fonódik össze Morton Feldman és Alan Segal, amerikai kortárs zeneszerzők műveivel és két 20. századi híresség alkotásaival is, vezényel Rozmán Lajos.
Esemény.
Fedezze fel a napforduló varázslatát a pesti Vigadóban. Felejthetetlen kalandra invitálja az érdeklődőket június 21-én a pesti Vigadó, ahol egy különleges épület történeti séta keretei közt élvezhetjük a város és az épület éjszakai hangulatát. Ezen az éjszakán a múlt és a jelen összeolvad, és a tündérpalota falai életre kelnek, elmesélve a történeteiket a kíváncsi látogatóknak. Az álmok és a valóság határai elmosódnak, és így részesei lehetünk a varázslatos tündérmesék világának. Az intézmény tapasztalt idegenvezetői mesélnek az épület rejtélyes történetéről, és az évszázadok alatt itt megfordulók életéről is. Élvezze a város és az épület különleges éjszakai hangulatát, ahogy a történelmi épületek kivilágítva állnak az égbolt alatt, és így, mint a mesékben, végül a fény mégiscsak legyőzi a sötétséget.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Bár egészen a római időktől fontos szerepet játszik a környék életében, a trianoni szétszakításuk után hosszú évtizedek teltek el, mire újra talpra állt a szlovák-magyar határon fekvő két település, Komárom és Komárnó. Ma a két város újra szorosan összetartozva csábítja a látogatókat erődökkel, régészettel, kellemes gyógyfürdővel és határon túli magyar színházzal. A két város történelme a kezdetektől összefonódik, hiszen korszakoktól függően hol az északi, hol a déli városrész bírt pezsgőbb élettel. A katonai telepet Trajanus császár kezdte építetni az észak felől támadó kvádok, kisebb germán törzs ellen, mely körül fokozatosan kinőtte magát egy polgári városrész is. A határvédelem mellett számtalan római háborúban is bevezették a Legioi Audiotrixet, amiért Trajanus császár a Pia Fidelis címet adományozta nekik. A föld alól amfiteátrum, padlófűtéses házak, szentélyek, szobrok, használati tárgyak és egy jó állapotban fennmaradt, közel 800 négyzetméteres fürdőkomplexum maradványai is előkerültek. A leleteket a 2023 áprilisában nyitott komáromi Brigeció örökséggel látogató központban tekinthetjük meg, de a tatai Kunidomonkos múzeumban is található egy Brigeció gyűjtemény. Bár a birodalom bukása után a légió szétszélett, Komárom védelmi funkciója jó elhelyezkedésének köszönhetően továbbra is megmaradt. A honfoglalás után Ketel vezér kezébe került a terület. Az első várat a fia Alaptolma emelte a Duna jobb partján, azaz a mai Szlovákiában. Így innentől a Dunától északra elterülő várost ismerték Komárom néven, míg délen két pici település, Révkomárom, mely a kikötői munkálatok után kapta a nevét, és Szőny osztoztak. A következő évszázadokban folyamatosan bővült a katonai építmények száma, ám végül első Ferenc császár adta ki a parancsot 1809-ben, miután a napóleoni háborúban Bécs eleste után itt talált meredéket, hogy Komáromban épüljön ki a birodalom legnagyobb katonai erődrendszere. Ekkor már készen állt az északi Öregvár és Újvár mellett a déli, Révkomáromi terület első erődje, az 1586-os építésű Szent Péter palánk is. Utóbbi helyén ma már a Csillag erőd áll, mely mellé két további erődöt, Monostori erőd és Igmándi erőd terveztek felhúzni. A munkálatok azonban megszakadtak az 1848-49-es szabadságharc miatt, de egyben ez is volt a védelmi rendszer legdicsőségesebb korszaka, mert a Pákozdi csata napján 1848. szeptember 29-én Klapka György vezetésével magyar kézre került. A vár új parancsnoka kiadta az utasítást a korábban is tervezett monostori erőd megépítésére, melynek csak egy része készült el a szabadságharc alatt. Klapkáik jól teljesítettek, és az erős ostrom ellenére is hónapokkal a világosi fegyverletétel után adták csak át a várost az osztrákoknak. A monostori erődben ma hadjátékokat, fesztiválokat és egyéb rendezvényeket tartanak, például esküvőket. Ez is mutatja, hogy a hajdan ijesztő objektum mára már kifejezetten fotogénné változott. Illetve egy interaktív tárlat keretein belül sétálhatjuk körbe a kazamatákat, és ismerhetjük meg a hely katonai múltját. Az Igmándi erődben római kőtárat találunk. A legrégebbi építmény a csaknem fél ezer éve alapított csillagerőt pedig óriási felújításokon ment keresztül az elmúlt években. A kiállítótérbe a Szép Művészeti Múzeum óriási értékű szobormásolat gyűjteménye került.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az anyává válás, a gyerek születését megelőző események és a kisgyerekes élet hétköznapi pillanatainak megmutatásával egy szerelem történetét is elmeséli a Gyerek című regény szerzője. Kiesti Annestatter Skomsvold könyvében megjelenik az elköteleződéstől, a gyerekvállalástól való félelem, ahogyan az is, milyen bátorság kell ahhoz, hogy az életünket megosszuk valakivel, és milyen csodálatos, hogy ezt mégis megmerjük tenni. A stúdióban a regény fordítója Petrikovics Edit és a Tipotex kiadó szerkesztője Juhász Emese.
Ez egy őszinte könyv. Váltakoznak a nézőpontok, hol a gyermekét szólítja meg, hol egyes szem első személyben beszél el visszatekintő történeteket, nagyon mesterien vannak az idősíkok. Összevágva, tehát egy nagyon tudatos szerkezetről árulkodik a könyv, és ennek ellenére mégis ez az őszintesség, ami a legelemibb élmény volt nekem olvasás közben, ez mégis valamiféle frissességgel és újdonsággal szolgált, és arra jutottam magamban, hogy ja, mindannyian, és talán ez a legérdekesebb a könyvben, biológiai és társadalmi létezők vagyunk, és az anyasság az egy krízis helyzet. Té tud válni a szülés és a szülés utáni kisgyermekes időszak, de hogy ő ezt a társadalmi és biológiai beágyazottságunkat egy egyfajta értékítéletmentes szemszögből tudja nézni. Tehát ez a könyv olyan, mintha magadhoz beszélnél. Mintha gondolkodnál, amikor senki nem ítél meg téged, senki elvárásának nem akarsz megfelelni, és ettől tudsz őszinte lenni. De ő ennek megtalálta az irodalmi formáját, és én ezt látom a könyv nagy erényének.
Beszélhetünk arról, hogy ki ez a nő valójában? Tehát milyen korban találkozunk vele, és mikkel kell neki együtt élni, akár a múltjából, ami miatt úgy tűnik a regény elején, hogy nagyon bizonytalannak érzi magát, vagy elveszettnek bizonyos helyzetekben.
Felmerül a kérdés, hogy mennyire nevezhető autofikciónak a könyv, illetve mennyire tényleg pusztán a saját életéről ír egyébként a szerző. Azt lehet tudni, hogy ő matematikusnak, illetve informatikusnak tanult, és ott a 20-as évei közepén volt egy betegsége. Ez, ahogy utána néztem, ez egy krónikus fáradtságszindróma volt. És ugye tudjuk, hogy ez nem csak egy fizikai kimerültség, hanem egy mentális szellemi kimerültséget is hoz magába.
Tehát sok időt töltött fiatalként egy szobában lényegében.
Igen, és akkor tulajdonképpen ő félbe is hagyta miatt akkor a tanulmányait, és a szüleihez költözött haza, és ugye erről is ír, hogy a apukája járt haza neki rántottát csinálni, mert hogy egyébként nem is evett volna, tehát hogy nem volt nagyon jó paszban, és az, hogy utána elkezdett írni, az igazából pont ott is történt, hogy ilyen pici cetlikre írt, mint ahogy utána egyébként elmeséli, hogy amikor a kislánya, a második gyermek, akivel már tudott írni, ugyan az első gyermek születése után ott nem voltak, ellopták tőle a szavakat, meg nem érezte magát késznek erre, vagy bénultnak érezte magát, hogy ott is ugye leírja, hogy a kislány ott van a hordozóba rajta, és a polcra helyezett írógépen ír, és egyébként meg tele van a hálószobának a fala ilyen kis posztitekkel ragasztva, hogy tulajdonképpen ez a nevezhetjük talán egy gyógyulási folyamatnak, vagy az, hogy kezdett jobban lenni, ugye annak idején fiatal korában is, amikor így szavakról szavakra apránként megírta az első regényét, ami egyébként magyarul is olvasható, és itt is, amikor már úgy kezdi magát lelkileg összeszedni, illetve sokkal jobb paszban van eleve, tehát azt ő maga is írja a könyvben, hogy a második gyerek szülése után, és emiatt van is benne egy, hát, bűntudat
mondanám, igen, ez erősen,
hogy
igen.
Hát, hogy mikor a kisfia megszületett, az első gyermek, akkor úgy nagyon nem érezte jól magát, tehát hogy fizikailag is összetörte a dolog, de hogy ennek ugye megvolt a lelki vetülete is, mert hogy hát alapjaiban rengeti meg a világát. Már a várandóság ténye is nagyon sokszor az embernek, de hogy utána, amikor már úgy kézzelfoghatóan ott van minden, és hogy ez már sosem lesz olyan, mint az előtt, vagy legalábbis nagyon sok évig nem. Maga ez az egész írás dolog is, igazából létforma, meg valahol egy túlélésnek a záloga tulajdonképpen. Tehát ő, neki az az egyetlen kapaszkodója iszonyatosan sokáig.
Közben eszembe jutott, hogy mennyi szerzőnél, mennyi nő szerzőnél olvasom ezt a dilemmát, hogy tudok-e írni, amikor megszületik a gyerekem.
Igen, ez egy nagyon nagy irodalmi, nemzetközileg is, és a magyar irodalomban is a női szülés történetek, meg az anyaság mint olyan feldolgozása, és szerintem ez egy nagyon örvendetes, meg egy társadalmilag progresszív dolog. Az Uppsalai Egyetemen egy irodalmár írt például egy tanulmányt arról, 2018-as a gyerek, és abban az évben Norvégiában...
Ez a könyv?
Igen, négy az anyaság témájával foglalkozó regény jelent meg. És úgy találja, hogy mindegyik regény ebben a nagyon emancipált, nagyon jóléti norvég társadalomban tulajdonképpen ezek a nők jogosulttá akarják tenni ezt a döntést, hogy ők gyereket vállalnak. Íróként, alkotóként. Nálunk nyilvánvalóan más a helyzet, nincs ilyen társadalmi beágyazottság, de az, hogy egy nőnek, az viszont egy univerzalizálható általános tapasztalat, a társadalmak és a szociális környezettől függetlenül, hogy a nőknek akkor, amikor meghozzák ezt a döntést, akkor az ne egy magától értetődő, ne egy olyan döntés legyen, amelyet valamiféle természeti törvénynek tekintünk, hogy egy nőnek anyának kell lenni. Tehát ezek a regények pont arról kezdenek el beszélni, de mindenek ellenére ez irodalom. Ez egy nagyon kifinomult, nagyon lehelet finom, nagyon különleges, nagyon elegáns irodalom.
A párkapcsolatáról fontos beszélni, és ugye, hogyha egy korábbi traumáról volt szó, nem csak a betegség az, amivel meg kell küzdeni, mint emlékkel, vagy mint olyan helyzettel, ami újra előkerülhet az életében, hanem elvesztett egy barátot, aki talán több is volt, mint barát. Ezt nem tudjuk.
Nem derül ki, ezért úgy teljesen. Tehát, hogy én azt nagyon sokat dilemmáztam, hogy igen, tehát ő a ven, tehát a barát szót használja, és nem a boyfriend értelme, tehát hogy arra ugye külön szavuk van a norvégoknak, de hogy nyilván, hogyha szerelmi kapcsolat is volt ez, akkor hát vagy egy oldalú volt a férfi részéről, de hogy azért leírja a szerző is, hogy hát ő is nagyon megszerette, vagy megkedvelte, de hogy azért nincs kimondva, hogy akkor ez mi volt. Tehát így ezt lehet értelmezni egy ilyen kikényszerített, kicsit rátelepedő kapcsolatnak, egy olyan férfi részéről, aki egyébként egy iszonyatosan önpusztító életet él.
Igen, alkoholista volt, alkoholista, és ebben nem volt, tudott neki segíteni ez.
És ő a tanára volt egyébként, hát azt hiszem, hogy az első író kurzuson, ahova járt, és ő volt az az ember, aki belé tényleg ilyen szakmai összhangot talált a szerző, a narrátor, és hát ez elég erős nyomot hagyott az ő életében. Tehát, hogy maga szerintem eleve a kapcsolat is, tehát ez az egész, ahogy végignézte az önpusztító folyamatot, meg nyilván az is, hogy végül véget vetett a férfi az életének, hogy az olyan őrületes hatással volt rá, hogy nem is mert nagyon új kapcsolatba lépni. Éveken keresztül tartott, mire ugye búval, aki utána a gyermekének az apja lett, belemert egyáltalán vágni abba, hogy akkor így közel engedjen magához bárkit.
Hát most esetlenség szó jut eszembe, de az a furcsa húzd meg, erezd meg kapcsolat, ami az elején kialakul köztük. Az ember lát ilyet a hétköznapokban, nem? Hogy akarunk együtt lenni, de nem megy.
Meg tényleg az, hogy ez a szegény férfi ott valami 5 éven keresztül küzdött csak azért, hogy találkozzanak, vagy megígyenek.
Észrevegyek.
Szépen le is írja a szerző, hogy akkor így mit válaszolt, mire, hogy miért nem ér rá. Tehát, hogy valahogy úgy mindig került ezt az egész dolgot, és utána belátja, hogy igazából ezekbe így merni kell belemenni, és rengeteg dolog tök jól sül el a könyvben. Rengeteg annyira szívet melengető mozzanat van, főleg ott, amikor a kislányával kapcsolatban ír dolgokat, tehát hogy az a felfoghatatlan szimbiózis, ugye, ami az anya és a gyerek között van, tehát valami elképesztő az egész, meg egyébként így a párjával, a gyermekei apjával is az, amikor így leírja, hogy bennek a nagyobbik kis gyerekért az óvodába, és akkor így gyakorlatilag zavarba jön attól, hogy meglátja a párját a parknak a túloldalán, és hogy ilyen lesütött szemmel várja, mert hogy valahol fel se fogja ezt az egészet az ember, hogy mekkora mázlia van az, hogy amúgy ott van neki ez az ember, meg ott vannak ezek a szuper gyerekek. Az is, amilyen finomsággal van leírva, tehát tényleg elképesztő.
Juhász Emese, a kiadó szerkesztője és Petrikovics Edit műfordító volt a Könyvben utazom vendége. Kiesti Annesdatter Skomsvold, a Gyerek című regényéről beszélgettünk, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.